Szeretettel köszöntelek benneteket én is ezen a mai Isten tiszteletem. A legtöbb keresztény gyülekezetben egyfajta rendet tartanak az év során. Úgy szokták mondani, az üdvtörténetnek a kiemelkedő eseményeit adventtől adventig. Az üdvtörténet kiemelkedő eseményei, melyik volt hozzánk legközelebb az üdvtörténet kiemelkedő eseményei közül? Mennybe menete, mikor volt? Jó napot mondtatok, de nem lehet, hogy az már vagy 2000 évvel ezelőtt volt. Igen, az ünnepe, igen. Honnan tudod? Na, ezt nem hiszem el neked. Na, de honnan? Tényleg, honnan? Jó válasz. Másikat is honnan tudjuk, hogy hát akkor? Tessék? Igen, ott valaki. Gábor, te mondtál valamit? Kinek a hangját hallottam? Valami férfi hang. Igen, Mártonét. Aha, igen. Igen, a feltámadás után 40 nappal. Honnan tudjuk? Végtelenül egyszerű válasz Bibliából, igen. Igen, az apostolok cselekedetei beszámolóból, ott Lukács történészi hitelességgel megörökítette nekünk. A Szentlélek meg fenntartotta és megeleveníti a számunkra még most is. Aha. Akkor ha már így belekezdtünk, akkor segítsetek prédikálni, jó? Vagyunk az ő mennybe meneteléről, akkor néhány tényt, jó, ha tudunk valamit még, most elmondtuk, hogy a 40. napon, legalábbis a feltámadáshoz képest, és 10-zel mielőtt, pünkösd, Szentlélek kitöltetése pünkösd előtt. Tehát valamennyi tényt még onnan, ha tudunk. Kicsit mondjatok utána nekem arról, hogy mit jelenthetett neki az Úr Jézusnak a mennybe menetel, aztán utána arról, hogy mit jelent nekünk. És ha mindent elmondtatok, a végén azt mondom, ámen, örülünk egyet az Úrnak, és így tovább. Szóval néhány tényt a mennybe meneteléről mondjatok nekem, légy szíves. Amit a bibliai beszámoló alapján így eszetekbe jut, ha visszagondoltok rá. Hangosabban kérlek. Ez pontosan így van. Először van közöttünk? Üdvözöljük szeretettel. Üdvözöljük szeretettel közöttünk. Nagyon jó, igen, megmondta előre. Igen. És még? Tanúk jelenlétében. Ez elég fontos, nem? A feltámadásának voltak tanúi? A mennybe menetelének szemtanúi voltak, hihető, szava hihető tanuk beszámolója van róla. Igen? Aztán még? Hol történt? Nem baj, mi elolvassuk. Igen, igen. A beszámolóból ezt olvassuk, hogy miközben áldott, áldás emelt kézzel emelkedett fel. Aha, még. Mi jut eszetekbe, ugye ebből a beszámolókból. Nem sok van belőle, azok is nagyon rövidek és roppant szűkszavúak. Szerintem különösen fontos, főleg manapság, amikor az ember mindenfélét bevehet, amit az interneten elé tálalnak. Nem egy mitosz, még csak nem is egy különleges szellemi történés fizikai testében látható módon távozott el. Igen, és a Olajfák hegye, itt van Jeruzsálem, keleti kapu, lemegyünk a Kidron völgyébe, föl az Olajfák hegyére, át egy kicsit a túloldalára, és onnan ment a mennybe. Tanítványai szeme láttára. Nem látta Pilátus, nem látta Heródes. Azoknak volt egy különleges, csodálatos esemény, akik hittek benne és szerették őt. Van még valami, ami eszetekbe jutott tényekből? Ki jelentette ki? Igen. Mondhatjuk így, hogy a két angyali küldött, vagy két férfi fehér ruhában valószínűleg angyalok voltak. Ki jelentették, hogy ugyanez a Jézus, ahogy láttátok őt feljönni, úgy jön vissza, vissza fog térni. A mennybe menetele például erre is garancia, és ez az isteni üzenet hozzá. Vissza fog térni. Aha. Mi van még? Mi jut még eszetekbe? Nagyon jó. Igen, a Genezáreti tópartján a tanítványainak, az Emmauszi úton az első feltámadás délutánján vagy este felé. Igen, volt olyan alkalom, amikor egyszerre 500 atyafinak, ahogy Károli apostol, Károli Gáspár írja apostol. Károli Gáspár fordította. Nagyon különös volt az akkori megjelenései, mert csak megjelent, aztán meg mikor befejeződött az együttlét ő szerinte, akkor mi történt? Eltűnt. Szerintem jobb, hogy eltűnt, mert én, ha ott lettem volna, addig futok utána, ameddig lehet. De ott, és itt nem eltűnt. A mennybe menetelekor látható módon egy darabig, meddig volt látható? Felhők. Milyen felhők lettek ezek? Tessék? Bárányfelhők? Ha ezek bárányfelhők voltak, akkor honnan fújt a szél? Te, Laci, milyen hülyeségeket kérdezel? Na, de csak képzeld magad elé a térképet. Mert? Melyik tenger felől? Nem valószínű, hogy a Hold tenger felől hozta a felhőket. Ha ezek ilyen felhők voltak, akkor a földközi tenger felől. Milyen jó fejek vagytok, látjátok? Együltő helyetekben simán. És ha azok nem ilyen bárányfelhők voltak, akkor mi volt az? Mondjad, Rudi, egy kicsit hangosabb. Isten dicsősége, te hogy mondtad? Oroszlán. Aha. Igen. Isten dicsőséges jelenlétét időnként az Ószövetségben is valamiféle felhő kísérte. Sőt, a megdicsőülés hegyén emlékeztek rá? Tanítványok. Egy fel. Hát ennek van egy olyan szava, hogy sekina. Hogy ez az volt-e, vagy nem, én nem tudom, mert leírva nincsen. De az egy gyönyörű kép például, hogy a pusztai vándorlás során Isten kiválasztott népe, aki követte az Isten jelenlétében járva, nappal felhő. Éjjel meg tűzoszlop. Valahogy az Istennek az a jelenléte. Egy darabig, mint a megdicsőülés hegyén is, egy darabig lehetett Jézust látni, utána eltakarta, és valahol azt mondja, hogy eddig van az emberi szemnek. Innen tovább már nem. Még jó, hogy a Biblia beszél róla, hogy mi volt azon túl, amit emberi szemmel nem látunk. Van még, ami a tények közül úgy eszetekbe jut? Mondd még egyszer, kérlek. Milyen munkát? Igen. Mondhatni, hogy az Úr Jézus a megváltás munkáját befejezte. Az teljes és tökéletessé lett. Az evangelizáció munkáját, azt meg mint egy stafétabotot továbbadta. Talán először az apostoloknak, aztán tovább. Profétáknak, evangelistáknak, pásztoroknak, tanítóknak, hogy az efézusi levelet idézzem, és így tovább egész idáig ránk. Igen. Még. Miért nem ünnep nálunk? Most, hogy majd lehet, hogy a nyugati országokban eltörlik, bocsánat, hogy ilyet mondok, de abba az irányba halad sok minden, most kéne nálunk akkor. Jogos lenne ünnepelni? Megbújik a naptárban, de legtöbbször a karácsony is megbújik a naptárban. Az se vasárnapra esik. Időnként igen, de legtöbbször nem. Talán az a nehézségünk, most nem az ünnepnap, mert erre nem tudok válaszolni. Azt megtehetjük, hogy mi, mint gyülekezet, azt mondjuk, hogy a jövő évben azon a napon összetalálkozunk. Azt lehet. Vagy, mint ahogy a legtöbb keresztény gyülekezet teszi, a következő vasárnapon. Ha ez csak egy naptári dolog lenne, akkor én ma nem állnék itt, őszintén mondom. De hét során úgy volt még a múltkor, hogy Zoli prédikál, aztán valamikor egész héten ezt foglalkoztatott, hogy az én drága uram, mi minden történt vele? Mindjárt mondjátok nekem, hogy mi történt vele. De hogy ez egy akkora, hatalmas, csodálatos eseménye az őt történetnek. Az Úr Jézus mennybe menetele. Nem csak az, hogy innen eltávozott, mert az valami, persze. De hogy hova érkezett, és hogyan érkezett, és miért? Úgyhogy valamikor a hét második felében egyszer mondom Zolinak, hogy neked van valami már, valami nagyon erős, mert akkor nem, de nekem úgy valami, mintha úgy formálódna. Még tegnap este, mikor 9 után is írt egy SMS-t, hogy na, tudtál készülni az igei szolgálatra, ki fog prédikálni. Most reggel is megkérdeztük, hogy nálad van valami fontos, vagy nálam. Általában nem így csináljuk azért, tehát komolyan vesszük, de most ezt valahogy így. Most is komolyan vesszük, igen. Igen. Jó. Még mondott egy csodálatos ígéretet a mennybe menetelekor. Például azt, hogy... Igen, azt nem pont akkor mondta, de roppant fontos, amit mondasz. Azt korábban, igen. Az utolsó vacsorának a beszélgetése során János 13-tól 17-ig, és ez a 14. fejezet elején van. Igen, igen. Veletek leszek a világ végezetéig. Igen. Jó, ez már majd akkor egy kicsit úgy is átcsúszik abba, hogy miért jó ez nekünk. Vagy mit jelentett neki. Hát akkor talán röviden a beszámolókat elolvassuk egyszer, jó? Csak odalapozgatok. Mert itt van ám mindenféle. Készültem, látjátok? A három helyen szerepel konkrét beszámoló magáról az eseményről. Kétszer Lukács írta le. Az elsőt az evangélium a végén, a másikat meg az apostolok cselekedetei elején. Kétszer is leírta ezt a beszámolót valamiért. Fontos. És Márk is egyszer egy mondatkában, ezeket egymás után elolvassuk, jó? Az első könyvet arról írtam, Teofiluszom, ebből lehet látni, hogy ugyanaz a szerző, amit Jézus, nem csak ebből, de ebből is, amit Jézus tett és tanított, kezdettől fogva, egészen addig a napig, amelyen felvitetett. Miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor 40 napon át, megvan, látjátok, megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Fú, micsoda bibliaórák lehettek azok. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Itt egy másik ígéret, ami a szolgálathoz kapcsolódik. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát, a királyságot, na most, nem most. Így válaszolt nekik, nem az a dolgotok. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, itt egy másik ígéret. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett. Valóságos, szemmel látható, fizikai módon vitte az emberi testét, megdicsőült emberi testét, erről korábban volt szó. Felemeltetett, és felhő takarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Miért? Ha én ott lettem volna, és addig bámulok, ameddig lehet, nem? Tehát amíg még látok valamit. Nem furcsa ez. De csak olyan pici részlet nézzétek, tudják, hogy kik állnak ott, galileai férfiak. A beszámoló hitelességét néhány ilyen apró dolog annyira erősíti. Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezekről esett valamennyire szó. Lukács evangéliumának a végén a beszámoló, egy rövidebb, ezután kivitte őket Betániáig, ahol elmondtam körülbelül hol, felemelte a kezét, és megáldotta őket. Zita, talán te mondtad, hogy áldás. Áldásra emelt, kézzel emelkedett. Ez volt az utolsó, amit láttak róla. Áldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Emlékeztek, valamelyiktek azt mondta, hogy beszélt róla már előre, hogy ő, amikor korábban beszélt róla, akkor hogyan éreztek a tanítványok? Amikor azon az utolsó vacsorán beszélt erről, hogy ő felfog, elmegy az Atyához, milyen volt az első érzelmi reakciójuk? Nagy szomorúság tölti be a szíveteket, mondja. Itt pedig azt olvassuk, hogy amikor ez konkrétan megtörtént, valóban megtörtént, akkor nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Hogy lehet, hogy amíg beszélt róla, hogy el fog menni, az nekik mély szomorúságot okozott? Itt meg nagy öröm. Mi változhatott közben? Mitől lett ilyen radikális fordulás? Talán erre valamennyire mindjárt válasz lesz, amit mondtok, hogy mit jelenthetett Jézusnak a mennybe menetele, aztán meg majd, hogy mit jelent nekünk, hogy ő a mennyben van. Márk evangéliumából icipici beszámolócska. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Na, akkor ebben már azért kicsi segítség van. Szóval, mit jelenthetett az Úr Jézusnak a mennybe menetel? Mondjatok néhány dolgot. Visszament az Atyához, vagy úgy is mondhatnánk az Atyához. Hazament. Visszament az Atyához. Ezt mondd el még egyszer. Jobban mondod, mint én tudnám. Igen. Még. Hol? Az mit jelent? Ha a trónra ült az Atya jobbján, akkor ez neki mi volt? Tessék? Picit hangosabban. Mind jó, amit valami uralkodásfélét, meg királyfélét hallok. Picit hangosabban mondjátok? Igen. Igen. Van még, amit ide gondoltok? Ha ebből megértünk valamit, amit itt most ilyen nagyon egyszerűen mondtatok, akkor véget ért a földi megaláztatásának az ideje, amit önként vállalt. Emlékeztek Filippi 2, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, engedelmeskedett, tökéletes engedelmességben élt, mégpedig a kereszt halálig engedelmeskedett. És erre, hogy folytatódik ez a himnuszocska, amit most mondtam? Ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé. Felmagasztalt. A megaláztatásának a vége, az idő meg a tér korlátai közé beszorította magát arra a földi szolgálata idejére, ez elhozta az örökkévalóság dimenzióját, kilépett ebből, és mennybe pedig belépett a trónterembe. Mondhatjuk így királlyá koronázásának az alkalma. Mit jelenthetett még neki? Emlékeztek, amikor a Golgota keresztjén azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Semmi válasz nem jött rá mennyből. Itt a válasz rá, amikor felemeltetett a mennybe. Azt mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. A legmagasabb rangba helyezte az Atya Isten az Úr Jézust. Abba imádkozott egyszer Jézus, emlékeztek, hogy add vissza nekem, vagy vigyél be abba a dicsőségbe, ami már az enyém volt a világ teremtése előtt. Visszament a dicsőségbe Jézus. Azt mondta egy ponton, ha tényleg szeretnétek engem, akkor örülnétek, hogy azt mondom, hogy én elmegyek az Atyához. Ez a 110. Zsoltár, az a leggyakrabban idézett Zsoltár az Új Szövetségben. Ebből mutatok valamennyit. Először nézzétek, nem mindig könnyű fordítani, de nekem egyszer valaki elég nagy segítséget adott ezzel. Azt mondja, így szól az Úr, Jahve, az én Uramhoz, az én Messiásomhoz. Így szól Jahve. Az én Messiásomhoz. Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Teljesen indokolt, amit ő mondott, az alapján, ahogy az Új Szövetség használja, ahogy az Új Szövetség ikletett írói a Szentlélek vezetése fegyelme alatt idézik ezt. Például a zsidókhoz írt levélben, ő ellenben miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. Nézzétek, ugyanerről az efézusi levélben, egy ponton, amikor Pál apostol imádkozik az efézusi gyülekezetért, az első imádsága vége felé ilyeneket mond, mint hogy hatalmának, ezzel az erejével munkálkodott Isten Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és a jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt, minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Mindent az ő lába alá vetett. Ez az ő mennybe menetelének az egyik gyönyörűsége. Minden földi hatalomnál feljebb. Minden szellemi hatalmasságnál feljebb. A mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem szellemi hatalmasságok. De azok fölött sokkal, most nem fizikai értelemben, hanem tekintély. Tekintély. A világ egyetem legmagasabb tekintélye, hatalma, rangja. Sokkal magasabb, összehasonlíthatatlanul, mint például Sátáné. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak az uralomba hek trónra ültetése, megkoronázása, beiktatása. Azt mondja nekik, talán nekünk is mondja, hát tényleg szerettek, hát akkor ennek örültek. Ez is roppant fontos. Mai szavakkal élve, Isten által igazolást nyert a státusza, csak hogy hátul is hallják. Köszönjük. Igen. Nem csak az, hogy innen elment és búcsúzunk, és jaj, milyen lesz nekünk nélküled. Mi, én azt hiszem, ma élő keresztények egy kicsit ilyenek vagyunk. Néha hallom, milyen jó lett volna akkor itt élni a földön Jézus mellett, amikor itt járt a földön, mert akkor ez és ez és ez és ez lett volna. És valaki meg arra vágyakozik egyébként velem együtt, hogy jön egy nap, amikor visszajön, és a második eljövetelekor ott találkozunk vele. Itt közte meg hát. De ő, ami drága üdvözítőm, megváltunk, a világegyetem legmagasabb rangján. Ő uralkodik most is. Az ő lábai alá vetett mindent. Amikor teljesség lett történt, mit fog csinálni Jézus ezzel? Visszaadja az atyának. Visszaadja az atyának. Jó, mit jelent még nekünk, neki, legyen neki, ha mennybe menetel? Ha már elég szóljatok, akkor abba hagyjuk. Neki mit jelenthet még a mennybe menetele? Az emberi testtel együtt járó szenvedés elkerülhetetlen, és a számára annak a vége vagy a megszűnése. Egyszer nekünk is megszűnik majd. Mondjad? Azt mondja, Sanyi, feladata van ott Jézusnak. Na de mi? Nagyon jót mondasz. Akkor azt is kérdezhetjük, hogy mit csinál ott, ugye? Szóval néha ez az elképzelésünk róla. Nagy tévedés. Az ige alapján feladata van, vagy valami, mit csinál ott? Igen, de ki mondja, mert jót mond. Könyörög értünk. Igen, mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Igen, igen. Közben jár értünk, vagy könyörög értünk. Tudom, hogy ebben a gyülekezetben is vannak olyanok, akik úgy élik meg, hogy a lelki ajándékuk a közben járás, a kegyelmi ajándékuk. És nagyon-nagyon fontosnak találom a keresztény szolgálatban, szerintem nem csak én, hanem aki valamit kicsit belelát, mennyire fontos a közben járás. Talán minden közbejárásunkat érdemes úgy kezdeni, hogy köszönöm, hogy te vagy az, aki valóban a mennyben most is közbejársz. Értem is, meg értünk is. Olyanokkal is találkozok, akik néha frusztráltak amiatt, hogy úgy érzik mostanában azt a közbenjáró szolgálatot nem tették eleget, amire Isten hívta őket. De Jézus közben jár, érted, ha így éled meg. És azt is mondanám, ha senki nem imádkozik, érted, látszólag az emberek közül, akkor is van Jézus, aki igazán közben jár. Írásba adta. Köszönöm, hogy mondtátok. Van más feladata is ott? Sanyi nagyon bólogat itt a sarokban, a fagyafal mellett, bocsánat, nem a sarokban. Mit jelent neki, és mit csinál? Így aztán már úgy látszik, összekapcsolódik azzal, hogy mire jó ez nekünk. Nem csak mit jelent neki, hanem mit jelent nekünk. Mondd még egyszer, kérlek. Igen. Ehhez kellett a mennybe menetele? Például a János evangélium a 7. rész vége felé, amikor erről van szó, hogy aki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék, aki hisz bennem, amint az írás mondja, annak belsejéből élő víznek folyamai ömlenek majd. Mondja, hozzáteszi János, ezt pedig a lélekről mondja azoknak, akik majd benne hisznek. Mert ő még nem dicsőült meg. Az Úr Jézus megdicsőülése szükséges volt ahhoz, hogy kitölthesse a Szent Lelkét. János így tett róla bizonyságot, hogy én csak vízzel, ő majd Szent Lélekkel keresztel. Milyen szó a keresztelés? Bibliában. Tessék? Ez a baptizó vagy baptizma. És akkor Jézus felment a mennybe, és ha hiszitek, hanem baptista lett. Na nem abban az értelemben, hogy itt mi most gondoljuk. Két ember van a Bibliában, akit bemerítőnek, vagy alámerítőnek neveznek, Jánost, a rokonát, aki a nagy reformációnak, vagy az előkészítésnek, az útkészítő, a bűneiket megvalló, abból megtérő zsidó embereket merítette alá Jordánban. És az abcsel elején is azt mondta, hogy amíg megkeresztettek, bemerítettek Szent Lélekkel. Jézus lett a másik, aki Szent Lélekbe merít. Nem tette földi élete során. És vízbemerítést sem, le is van írva, de amikor visszament a mennybe, ez kellett. Köszönöm. Mit még? Hú, már összekapcsolódik a mit jelent ez neki, meg ez mire jó nekünk. Helyet készít, mondja Sanyi. Akkor egy kicsit visszamegyek, jó? János 14-ben mondja az elején, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. Nyugtalankodott a szívük. Utolsó vacsora. Sok mindent nem értettek, de azt igen, mert erről határozottan beszélt benne, hogy ő visszamegy az atyához, az ő dicsőségébe. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. Hogy az pontosan mit jelent, szerintem erről fogalmunk sincs, hogy ő hogy készít helyet a mennyben. Az ács fia volt, tehát némi építkezési ismeretei biztos voltak, de hát ott nem hiszem, hogy fenyőgerendák vagy nem tudom. Aztán építi a Szentlélek által az egyházát a földön jelenleg is, Krisztus. Valahogy helyet készít a mennyben. az atyához hazamenni. Haza, haza. Abban van valami olyan jó, valami, az otthon, a haza, ahol a legjobban szeretnek. Ahol azokkal vagyunk, akikkel összetartozunk igazán. Visszament oda, ami az ő igazi otthona. És tudod, neked is, meg nekem is az otthonom. Az igazi otthonom. Olyan vigasztalás van ebben a mondatban, nézzétek csak. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek? Ha ti most itt úgy élnétek, hogy hamis az elképzelésetek, mert nincs mennyország, akkor korrigálna. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek? Ez az egy mondata, hogy az atyánál sok hajlék van, elmegyek helyet készíteni a számotokra, és ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ha ezt tényleg hisszük, hogy Jézus gyönyörűséges, csodálatos megváltunk, ott van a mennyben, helyet készít nekünk, oda vár bennünket az atyai házba, hát nem az van, alig várjuk, hogy ott lehessünk. Akkor valahogy ez, amiről itt szó van, hogy a menny valóságos hely, a menny az atya háza, a menny az a hely, ahol Jézus ott van, vár személyesen és helyet készít. Akkor az egész halálról való képünk megváltozik, ha ezt itt komolyan veszük, ha komolyan hisszük. Pár héttel ezelőtt néhány testvérünket felemlegettük ugyanígy itt, akik előre mentek már, akik meghaltak. Akiknek az élete utolsó szakaszában, abban a kiváltságban lehettem, hogy mellette lehettem valahogy az utolsó napjaikban, vagy heteikben, kinek, mikor, hogyan. Azt láttam, hogy az Úr Jézus felkészítette őket arra, hogy hazaviszi. Kit így, kit úgy. Imre bácsit felemlegettük a múltkor, 96 éves volt. Nem tudom, hány éven keresztül hallottam tőle azt, hogy várom a hazahívó szót. Még ide tudott jönni, pontosabban a képtárban, még fel tudott a lépcsőn menni, nem úgy vittük, aztán már jönni sem tudott, de még már akkor is azt mondta, várom a hazahívó szót. És tudtam, hogy mélyen ezt gondolja, nem csak elbifláz egy olyan mondatot, ami majd Laci fülének biztos tetszik. Felmentem hozzá egy nap. Azt csináltuk, amit általában olvastam neki ígét a Bibliából, levettem a polcáról a Hithangjai énekeskönyvet, mert ő azokat az énekeket ismerte, akkor azt énekeltem vele. Állítólag az volt a kedvenc étel, amit akkor megettünk, nekem most már nem jut eszembe, mi volt, csak a rokonai mondták, aztán lefeküdt este, és reggel nem ébredt fel. Olyan szeliden, olyan csendesen, mint ahogy élt. Hazament az atyai házba. Gyöngyi, aki fele annyi idős volt, 48-49, talán néhányan emlékeztek rá, súlyos beteg volt, és ő neki, mikor bekerült a kórházba, azt mondták, hogy 72 órája van, menjen gyorsan. Még egy pár napig bejárhattam az vasárnap, és pénteken halt meg, de ott hétfőn, ha jól emlékszem, elmesélte, hogy ő neki megjelent három öltönyös férfi, és arról beszélt neki, hogy neki sokkal könnyebb lesz, és sokkal jobb lesz. Mindig azért imádkoztam, hogy gyógyítsa meg az Isten, de amikor az igéről beszélgettünk, soha nem ez volt a téma. Mindig az volt a téma, hogy az Úr Jézus, aki átment a halálon, aki végigélte az ember földi életét, aki lényegében úgy fulladt meg a kereszten, az át tudja vinni a halálon, meg tudja tartani. Mikor először bementem hozzá oda, vasárnap innen mentem oda, akkor leveszi a maszkot, és azt mondja, Laci, én eldöntöttem, hogy ha Sátán maga ellelém, és felajánlja, hogy meggyógyulhatok, én akkor sem. Csak tagadjam meg Jézust, én akkor sem. visszatette a maszkot tüdő rákjavar gyöngyinek, ahogy a teste összetört, a lelke egyre fényesebb lett, mindenki látta. A hitetlen rokonai is. És aztán kicsit később levette, és azt mondja, hogy de nem tudom, hogy meg tudok-e maradni. Nem tudom, hogy ebben az elhatározásokban meg tudok-e állni. Hát, Krisztus megtartotta. Ha arról volt szó, hogy hazakészül a mennyei házba. Ilyenkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy én ittam ott fáj, meg valaki megkérdezte tőlem, milyen baj. Hát nyúzott vagyok, na te nyúzott. Lehet, hogy most még annyira nem, de azért nekem ott van a szívemben, hogy ott van Jézus, előre ment a mennybe, és helyet készít nekem az atyánál. És a menny az egy valóságos hely. Az nem egy vallásos fantáziálás. Ha az lenne, Jézus korrigálna bennünket. Mit még? Mit csinál még a mennyben? Jókat mondtok. Nekem nem kéne ennyit beszélni, ugye? Na? Mit jelent neki még ott lenni? Mit tesz ott? Még egyszer mondom, összekeveredett azzal, mire jó ez nekünk, de ez pont jó így. Mit csinál még ott? Megkoronázása, helyet készít, miket mondta, közben jár? Aha. Van még? Igen. Igen. Ez a személyes, egyéni életünkre gondolsz most, vagy amikor majd egyszer közösen, egy szempillantás alatt. Igen. Mikor lesz ez? Nem tudjuk, de bármelyik pillanat. Ha ma most, akkor nem érünk a végére ennek a... Mire gondolsz, Attila? Nagyon jó, amit mondasz, igen? Igen. Honnan tudod? Jó, jó, amit mondasz, aha. Például az egyik, aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám és az angyalai előtt. Ez az egyik. Nagyon jó. Még? Van egy nagyon kedvencem, lehet, hogy azért, mert nagy szükségem van rá. János első level, második rész, gyermekeim, nincs írva, gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. De ha vétkezik közülünk valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, aki engesztelő áldozattá lett a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnért is, 1 János 2:1-2. Van pártfogunk, védőügyvédünk, mellénk rendelt. Mert van a testvéreknek vádlója is. Ismeritek a Jelenések könyvéből? Amikor azt mondja a vádló, hogy igen, Laci, ezt csinálta, ezt követte el. És Jézus talán azt a szót használva, Attila, amit te mondtál, igaz, odaáll, és azt mondja, tényleg elkövette, de megvallotta. Hisz az én véremnek a bűntörlő erejében, én megbocsátottam neki. Nézd, atyám, itt vannak a sebek. A mennyben most is úgy látszik, mint a megöletett bárány. Nem mintha az élő Istent emlékeztetni kellene rá. De valahogy emberleg így tudom elképzelni. Lehet, hogy gyengébb elképzelés, mint a valóság, de ez is elég gyönyörű. Paraklein, paraklétosz, pártfogó, mellé rendelt, véd. Kell nekünk ennél jobb védő ügyvéd? Jézusnál jobb, és ott van közvetlen az atya mellett. A dokumentációkkal ezt csináltuk vele. Sebek a kezén, az oldalán, a lábán. Van még, ami eszetekbe jut? Mit jelentett neki? Mire jó ez nekünk? Akkor már egy csomag. Zsidó 9, ja? Ha jól mondom. Zsidókhoz írt levél 9. rész. Huszonkettedik verstől olvasom. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 22. vers. Erika, lengesd meg a kezedet, ha megvan. Köszönöm. 22. verstől. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Ez olyan szigorú törvényszerűség a szellemi világban, mint a gravitáció a fizikaiban. Nincs bűnbocsánat vérontás nélkül. 23. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait, csak a képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, mint egy szentélybe. Nem ember, bement. Ez is a mennybe menetelének, a megdicsőülésének. Olvasom még egyszer a 24-et. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt. Értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével. Akkor még volt hova bemenni, már az sincs. Mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Látjátok? A mennybe menetelének, mint ami mennyei főpapunk bevitte nem a bakok meg a bikák vérét, hanem az ő ártatlan, tökéletes vérét a mennyei szentélybe, hogy eltörölje a bűnt. Egyszer és mindenkorra. Nekünk az a hamis rendszer nem jön be, amit a nagyobb testvérünk gyakorol. Ahol a misén újra és újra és újra valóban Krisztus testévé változik az ostya, valóban Krisztus vérévé változik a bor, és újra megáldozzák. Újra, újra, újra. Hogyan? Akkor mi van ezzel az egy kijelentéssel, hogy ő egyszer és mindenkorra megtette, tökéletes. Nem kell hozzátenni semmit. Szükségünk van főpapra, ugye? Szükségünk van, de nem emberek közül való papra, hanem ő rá, aki a mennyei főpapunk, és nála jobb nem lehet. Egyszer és mindenkorra bement, hogy eltörölje a bűnt. Főpapságáról még jó. Aztán befejezem. A mennybe meneteléről az Ószövetség is, nem csak a 110. Zsoltár, máshol is, például a 68-ban ezt mondja, fölmentél a magas helyre, foglyokat ejtettél, embereket kaptál ajándékul, mégpedig lázadókat, most már ott laksz, Uram Isten. Hol idézi az Új Szövetség ezt a szakaszt? És magyarázza. Tudom, hogy ez nem egy egyszerű kérdés, de biztos van, aki tudja. Hol van ez? Leszállt, felment. Ajándékot adott. Az Efézusi Levél 4. részében ezt a szakaszt A Szentlélek ikletése alapján a 68. Zsoltárból Pál apostol magyarázza. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi más jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Ez a megaláztatása, aztán aki leszállt, az fel is ment. Feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. A mennybe menetelének a leírásai imit amott. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Ajándékot adott. Azokban, akik prédikálhatnak, azokban, akik az evangéliumot hirdethetik, mind az ő megdicsőüléséhez kapcsolódik. És legvégül szeretném ezt elmondani, jó? Ez lehet nagyon-nagyon gyakorlatilag is a számunkra, mert eddig talán azt mondjuk, gyönyörködünk benne, na de mi? Gyönyörködünk benne. Krisztus véget ért, teljessé lett a földi szolgálata. Bement a dicsőségébe, megkoronáztatott, a trónusra ült a legmagasabb tekintélyre a világegyetemen. Ott helyet készít nekünk az atyánál, közben jár értünk, oda bevitte a vérét, mint az igazi főpap, aki pártunkat fogja, aki igazol minket az atyánál. Na most, ha tényleg így van, akkor ha eddig elfáradtál még erre a picikére, jó? Erre a picikére. Mivel tehát nagy főpapunk van, Jézus, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. Nagy főpapunk van. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Ha nem olyan, aki ne tudna megindulni, ez magában hordja, hogy olyan együtt tud érezni. Meg tud indulni a gyengeségeiden, erőtlenségeiden. És itt nem a fájdalmak férfiát mondja, hanem hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett. Hogyha ezen a területen vannak gyengeségeid, tudjad, hogy egy olyan főpap van a mennyben, aki érti, aki tudja, aki hozzád hasonlóan átment. De ő nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Segítségre van szükséged? Akkor Jézus most a kegyelem trónusán ül. Nem az ítélőszékben, a kegyelem trónusán ül. Ha hittel odajárulsz hozzá bensődben, igen, Jézus, tudom, te vagy az, aki önmagadat feláldoztad értem. Tudom, hogy feltámadtál a halálból, oda mentél dicsőségesen a mennyben, amiről most annyit beszéltünk. De látja a hitedet, hogy szükségem van a gyengeségemben rád, aki a kegyelem trónusán irgalmas főpapként ülsz. Amikor odafordulsz hozzá, azonnal kegyelmet kapsz. Irgalmat meg akkor, megerősítést és segítséget, amikor jön a szükség. Szerintem akkor igazán Isten tisztelet egy Isten tisztelet, amikor ezt valahogy meg tudjuk tenni. Hogy bizalommal odajárulunk a kegyelem királyi trónusához. Odajárunk ahhoz a Jézushoz, aki olyan csodálatos. mert szükségünk van rá. Tomi, énekeljünk valamit, és tegyük meg, hogy felállunk közben, és oda mehetsz, itt hagyom kint ezt. Nem, majd az ének miatt úgyis lemegy. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ezt a bensődben, a lelkedben meg tudod tenni. Nem kell semmit hangosan, akik énekelnek, énekelnek, akik imádkoznak, közben imádkoznak. Vagy lehet, hogy a melletted ülő azt mondja, hogy fú, de nagyon jó lenne, hogyha velem imádkoznál. Ám legyen. Tegyük meg, hogy a hitünkkel, a szemünkkel nem látható krisztusi uralomba bemegyünk valahogy. És amikor meg tudjuk ezt élni, hogy a gyengeségeinkkel a kegyelem királyi trónusához megyünk, azonnal kegyelmet kapunk, irgalmat, támogatást, amikor kell, akkor pedig az ő láthatatlan királyi uralma valahogy láthatóvá lesz itt a földi életben. Ez az egyháznak a feladata. Az ő láthatatlan királyi uralmát láthatóvá tenni itt a földön.